Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem, így szól az Úr. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldogság az is, amikor énekkel magasztalunk téged, és dicsőítünk téged mindazokért az ajándékaidért, amelyeket már átadtál nekünk. Így adunk hálát, Urunk, a lélek vezetéséért és jelenlétéért, amelyet pünkösd ünnepében is kérhettünk és befogadhattunk a te szereteted által. S magasztalunk azért, Urunk, hogy bár az ünnep napjai véget értek, de, Urunk, te nem csak az ünnepi óráknak vagy az Istene, hanem a hétköznapoké is. És boldogító dolog nekünk ezen az estén is, ebben a csöndben, tere át figyelnünk, mert, Urunk, te ebben a csöndben tudod átadni nekünk azt az üzenetet, amit lélektől lélekig, ami szívünkre szeretnél helyezni. Szentlélek, Úristen, te jól ismered a mi belső emberünket, gondolatainkat, vágyainkat, elképzeléseinket. Nagyon jól tudod még azt is, hogy mit hiszünk, kiről mit hiszünk, amikor az Atyára gondolunk, a Fiúra vagy a Szentlélekre. És, Urunk, te jössz, hogy kiigazítsd a gondolatainkat, hogy helyre ragd mindazt, ami bennünk van, mert, Urunk, amikor te szólsz, akkor a te szavad eligazító hatalom a lelkünkbe, a belső emberünkben, a gondolatainkba. Magasztalunk azért, Urunk, hogy mindannak ellenére, hogy a mi emberi gondolataink nem a te gondolataid, és a mi utaink sem a te utaid, te mégis kibocsátod a te igédet lelked ereje által, mert te véghez akarod vinni az akaratodat, és célba akarod juttatni igédet ezen az estén is minnyájunk életébe. Urunk, engedd meg, hogy meg tudjunk nyílni a te igéd számára, és adj nekünk, Urunk, hitáltal halló füleket, hogy hittel tudjuk elfogadni mindazt, amit, Urunk, nem gyarló emberek, hanem te magad mondasz, és jelentesz ki nekünk isteni hatalmaddal. Kérünk, Urunk, hogy légy itt közöttünk, légy gyógyítónk, vigasztalónk, pártfogónk. Engedd meg, Urunk, hogy teljesen át tudjuk adni neked mindazt, amivel idejöttünk ezen az estén. Kérünk, szólj hozzánk, mert a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által, és mi ezért vagyunk itt, Urunk, a te igédért. Az Úr Jézus nevébe kérünk, hallgass meg minnyájunk könyörgését, Jézus Krisztusban. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni, ugyanint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelének 9. részéből, annak is a 30-tól a 33-ig terjedő verseiből, és olvasom még a 10. rész első 11 versét. Így szól hozzánk Istennek igéje. Mit mondjunk tehát? Az, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Miért? Azért, mert nem hit, hanem cselekedetek útján akarták ezt elérni, beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva. Íme a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek, mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja, aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. A hitből való igazság pedig így szól, ne mondd szívedbe, kimegy fel a mennybe, azért tudni illik, hogy Krisztus lehozza. vagy kimegy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy Krisztust a halálból felhozza, hanem mit mond? Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Kedves szeretett testvérek, vigasztaló az Istennek igéje, és tudjuk azt, hogy pünkösd előtt is vigasztaló munkáját az Isten végezte. Talán az egyik legszebb ige éppen az Ézsaiás próféta könyvében olvasható, ahogyan az anya vigasztalja fiát, én úgy vigasztallak titeket. Aztán hallunk a próféták könyvében még arról a vigasztalásról, amelyel Isten az ő népe felé fordul, vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet. És Isten úgy végzi el a vigasztalás munkáját, hogy elküldi az ő egyszülött fiát, az Úr Jézust, ebbe a látható világba, által megy a mi emberi testi létünkön, mindenben hasonlóvá lett hozzánk kivéve a bűnt. Ezt megtapasztalhatta a samáriai asszony is, akit megszólított, és azzal az egyszerű emberi kéréssel fordult hozzá, hogy adj innom. Úgy mondja János evangélista, hogy Jézus az úttól elfáradva és szomjasan szólította meg az asszonyt. Micsoda vigasztalás van ebben, hogy Isten sors közösséget vállal az emberrel, és megteszi azt, amire mi nem vagyunk képesek, eleget tesz a mi bűneink helyett. De hogy Isten mennyire közel akar hozzánk kerülni, egyszerűen felfoghatatlan az ember értelme számára, hiszen annyira közel akar jönni hozzánk, hogy egészen a szívünkbe akar lakozást venni, hiszen ez Isten lelkének a célja, hogy lakást készítsen a mi lelkünkbe, és az Úr Jézus az Atyával és a lélekkel jelen akar lenni a mi belső emberünkben. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen nagy hatással vannak ránk az emberek. Nem mindegy, hogy ki a szomszédunk, az se, hogy ki a rokonunk. Szoktuk mondani, hogy a barátot még meg is lehet választani, de a vér szerinti rokonokat nem. Szoktuk hangsúlyozni, mennyire fontos, amikor valaki párt választ, jövőt választ, és mennyire szoktuk félteni, különösképpen a tinédzser gyermekeinket vagy unokáinkat, hogy kikkel kerülnek közösségbe, mert annak formáló ereje van. Hát Jézus is formálni szeretne, életközösségre szeretne lépni velünk. De hát hogyan is megy ez végbe? És Pál apostol arra tanít bennünket a római levélen keresztül, egy nagyon rövid mondattal lehet ezt összefoglalni, hitáltal. Éppen ezért a római levelet nagyon sokan kiemelik a Szentírásból, nem mintha különnek vagy eszenciálisabbnak tartanák, hiszen minden szent könyv a Bibliában, legyen az az Ó vagy az Új Szövetségnek a része, egyaránt és egyformán fontos, mégis kiemelik, hogy a római levél az, amely a keresztény tanításnak a rendszerességét gyakorlatilag egyfajta módon elkezdi lezárni, hiszen utána a missziói utakról hallunk, de a keresztény tanításnak a rendszere az evangéliumok és a római levélben a legkézzel foghatóbb az ember számára. Történeti szempontból a római levél gyakorolta az emberiségre az egyik legnagyobb hatást. Szent Ágoston úgy tér meg, hogy a római levél 13. részének a 13. és 14. verseit olvassa. Múlik a sötétség, és immár közeleg a világosság. Vessétek le azért a bűncselekedeteit, és éljetek világosságba, és kerüljétek a tobzódást, és a paráznaságot, és a dorbézolást. Szíven találták ezek az igék, mert ő ebben élt. Édesanyja Mónika egész életén át könyörgött az ő fiáért, hogy újjá születhessen, S mennyire igaz, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Ha valakivel szeretnénk jót tenni, hozzuk őt halló távolságon belülre, az Úr Jézushoz, az ő igéjéhez, mert a hit hallásból van, hogy halljuk és olvassuk az Isten igéjét. A protestáns reformáció azzal indult el, hogy Luther Márton megértette az Isten igazságát és irgalmát, az igaz ember pedig hitből fog élni. Luther Mártonnak az életét ez nyugtatta meg. Nagyon hosszú ideig kereste, hogy hol találhat egy irgalmas Istent. Hogyan is érheti el az, hogy bűnei megbocsátást találjanak. Tudjuk, hogy abban a korban ő, mint Ágoston rendi szerzetes, mindent kipróbált. A veszőzést, ostorozást, a legkeményebb aszkézést, böjtölést. De bármit végig csinált, cselekedetek alapján, egyáltalában nem érezte azt lelkileg, hogy megkönnyebbült volna. És akkor az ő rendfőnöke ajánlotta neki, hogy vedd és olvasd a római levelet. És ebben értette meg, hogy hitáltal, Jézus Krisztus által nyerheti el bűneinek a bocsánatát. John Wesley-t is említhetném, a metodista egyház egyik alapítóját, aki azáltal nyert ügybizonyosságot, hogy Luthernek a római levélhez írt bevezető kommentárját olvasták fel a Csemorba testvérek az egyik házi gyülekezetben Londonban, mégpedig 1738-at írunk. És ennek az embernek megnyílt a lelke, és a hit igazságot felismerve elindult Jézussal egy úton. Kálvin János ezt írja, ha valaki megérti a római levelet, megnyílik előtte az út az egész Szentírás megértéséhez. Fontos hát, hogy mi is jól értsük a római levelet. Ha van a nyár folyamán egy csöpp időnk, bár napról napra olvassuk ezt a páli levelet, de jó ezt még egyszer átolvasni, még egyszer kérni az Isten lelkét, hogy megérthessük mi is, hogy hogyan igazulhatunk meg, és hogyan lehet miénk az örök élet. Kedves testvérek, hogyan jutott el a kereszténység Rómába? Ez egy nagy kérdés, mert ugyanis, hogy Pál apostol nem volt Rómába, majd csak Krisztus után 60-ba fog Rómába érkezni, és akkor is úgy, mint fogoly bilincsek között. Valószínűsítik, hogy Rómába úgy érkezett meg az Úr Jézusról szóló örömhír, hogy azok a zsidók, akik ott voltak a pünkösdi ige hirdetésen, és hallották Péter apostolnak a bizonyságtételét, a meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztusról, és hirdették, hogy ennek ők tanúi, nagyon sok zsidó, szám szerint 3000 lélek tért meg ezen a pünkösdi alkalmon, és tudjuk, hogy kapták a Szentléleknek a kenetét, betöltekeztek vele, és ezek mentek, vitték a jó hírt oda, ahol ők éltek és laktak. Valószínűsítik, hogy így érkezhetett el Rómába az Úr Jézusról szóló jó hír. Pál apostol pedig a római levelet az első és a második korintusi levél után írja meg, időrendi számítás szerint körülbelül Krisztus után 56-ban. Fontos hát számunkra ez a levél. Pál apostol egész életén át küzd és könyörög a zsidóságért. És megvallja itt is a 10. részben, hogy megvan bennük a buzgóság. Megvan. Amikor Pál apostol beszél önmagáról, mint Saulról, azt mondja, hogy nagyon buzgolkodtam az egyházért, a korabeli egyházért, Izraelnek a vallási életéért, nagyon buzgolkodtam. Leírja azt, hogy héber a héberek közül. Elmondja azt, hogy Gamáliel lábainál tanult. Elmondja azt, hogy mennyire odáig volt a törvénynek a tanulásáért, aztán a tanításáért, mint farizeus, mint tanító. Nagyon buzgolkodott az Úrért. De azért az Istenért, akit ő kreált magának, a törvény Istenéért, és elfelejtette, hogy Isten szeretett. Elfelejtette, hogy Istent nem szájjal kell csupán megvallani és cselekedetekkel, hanem szívvel és lélekkel. És nagyon jól tudjuk, hogy lélek nélkül nem lehet az Urat szolgálni, mert ahogyan János evangéliumában is hírt kapunk erről az Úr Jézustól, az Isten lélek, és akik őt imádják, lélekben és igazságban kell, hogy őt imádják, vagyis teljes szívükből és teljes lelkükből. A törvénynek az értelmezését is így ismerte a zsidóság, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. És kedves testvérek, elfelejtették, megmaradt az erő, megmaradt a törvény, és aztán egyfajta erőszakosság lett belőle, és elmaradt a szív, elmaradt a szeretet, elmaradt a lényeg, az Istennel való élő közösség. És lett belőle egy ritus, lett belőle egy liturgia, lett belőle egy vallásos keret, amelyből elmaradt az Isten jelenléte. És éppen ezt beszéli Pál apostol, hogy Isten őrizzen meg bennünket, hogy Istennel egy olyan kapcsolatban legyünk, amelyből pont a lényeg hiányzik, a hit. Nagyon jól tudjuk, hogy a zsidó emberek nagy pozitívummal mindig tetrekészek voltak, ez a vallási életre is igaz volt. Emlékezzünk csak vissza arra, hogy a gazdag ifjú mit fog kérdezni az Úr Jézustól. Mit cselekedjek, jó mester, hogy elnyerjem az örök életet? Ebbe benne van a koncepció, tennem kell valamit azért, hogy enyém legyen az örök élet, ehhez szokott hozzá. Mondjátok meg, hogy mit tegyek, és meg fogom tenni, hogy enyém legyen az, amit én szeretnék megszerezni. Ez a mai világ is ebből ért, mondd meg az árát, kifizetem, és megszereztem, és az enyém. És az emberek gyakorta nem veszik észre azt, kedves testvérek, hogy a mennyei világ nem e földi világnak a szisztémája szerint működik, az Isten világára egy út érvényes, hit által. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne az én lelkem, mondja az Úr. Aztán van egy másik nagyon szép ige is, ahol pedig arról van szó, hogy nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem egyedül a könyörülő Istené. És mi mégis hányszor belebonyolódunk abba, hogy valamit nagyon akarunk, és futunk érte, és teljes buzgósággal rajta vagyunk, és meg is magyarázzuk, hogy ez jó dolog, hogy nem egy elveszett dologról van szó. A zsidóság teljesen odaszánta magát a törvény tiszteletére, a törvény imádatára. Sőt, sokkal fontosabb volt már a törvény betartatása, mint maga az élő Istennel való közösség. Erről árulkodik az, amikor az Úr Jézus megtisztítja a templomot. A templom az Isten háza, az Istennel való elcsendesedésnek a helye, a jelenléte, és a korabeli vallási élet pedig ezt egészen eltorzította. Pénzváltók asztalait állították fel a templom belső udvarain, tele volt lármával a templom, állatokkal volt tele és pénzzel. Gyakorlatilag a főpap kapta meg azt a monopóliumot a római császártól, hogy a pénzváltásnak a monopóliuma az ő zsebében landolt, és ez azt jelentette, hogy az egyházi élet egy teljesen más síkra került át, már rég nem az Isten uralma alatt voltak, hanem egészen más hatalmak vezérelték a szívüket és a gondolataikat. Jézus ekkor, mondhatni, ki kell magából. Egyszerű módon, mikor olvassuk a Szentírást, talán meg is hökkenünk azon, hogy hogyan lehet, hogy ez a jámbor lelkű Úr Jézus, ez a szelíd lelkű, felemeli a hangját, kiabált lármáz, korbácsot készít, és felborogatja a pénzváltók asztalait, és a jószágoknak a karámjait is feldöntés, kiengedi onnan az állatokat. Talán úgy tűnik, minthogyha keresztül gázolna mindenen, legfőképpen a templomon, és aztán elmondja, az én atyám háza iránti féltő szeretetből teszem ezt, az én atyám háza imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek. A rabló mindig visszahúzódik a barlangba, amikor rabol, utána a barlangba osztozkodnak. És a korabeli népvallási vezetői ezt tették a jeruzsálemi templommal, a bűn barlangjává tették. Kedves testvérek, olyan mélységek ezek, amelyeket nehéz nekünk felfogni, hiszen közben a törvényt maximálisan betartották. Az Úr Jézus is elmondja, hogy megfizetitek az adót a kaporból, a mentából, még az útszéli gazból is, de ennek a népnek távol van tőlem a lelke. Ez a nép csak a szájával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Éppen ezért azt mondja Pál, hogy nézzétek csak, hogy Isten elhelyezte a megütközésnek a kövét ebbe a világba, Jézus Krisztust. A zsidók azért ütköztek meg benne, mert nem tudtak hinni. Nem tudtak hinni Jézus Krisztusnak. Számtalanszor halljuk, hogy a családi hátterét próbálják előtérbe hozni. Nem Józsefnek, az Ácsnak és Máriának a fia ez? Nem tudták elfogadni Istennek az üdv tervét, hogy ő hogyan akarja az ember üdvösségét kimunkálni. Hiányzott az életükből a hit, ezért megütköztek, mert mindent önigazság alapján, önhítség alapján és saját cselekedetek alapján akartak elérni, önerőből. Nem rólunk szól ez egy kicsit, kedves testvérek, amikor mindig csak a saját erőnkre támaszkodunk, mindig csak abban hiszünk, amit látunk, pedig az érzések is egy nagyon komoly világ az életünkben. Ha bárkinek azt mondanánk, mutasd meg az érzelmedet, amelyel szereted a férjedet, feleségedet, vagy gyermekedet, vagy a szüleidet, tedd ide elém, meg tudnánk tenni, nem, pedig léteznek. Léteznek. Kedves szeretett testvérek, Pál apostol elmondja, hogy a másik megütközés az, hogy a pogányok, akik egyáltalában nem törekedtek a jó cselekedetekre, sőt, leginkább a pogányságukból fakadóan elfajultan a rosszat cselekedték, egyáltalában nem akartak tetszeni az Istennek, és mégis hitáltal, amikor megnyílik a szívük, Isten igaznak nyilvánítja őket Jézus Krisztusban, mert Isten hitáltal tudja megigazítani az embert. A római levélben hallhatunk arról is, hogy nincs csak egy igaz ember sem. Egy sem, aki hinné, egy sem, aki követné az Istent, saját erejéből és akaratából. És éppen ez a nagy kegyelem, kedves testvérek, hogy bár nincs egyetlen jó ember sem, az Úr Jézus azért adta oda magát a golgotai keresztfán, hogy megjobbítson, hogy megszenteljen, hogy új emberré tegyen. Nemrégen a pünkösdi ünnep után dr. Szatmári Sándor professzor úr felhívott telefonon egy rövid beszélgetés alapján, és elmondta, hogy miért is volt itt a pünkösdi ünnep körben, az úrvacsorai közösségben, itt nálunk a gyülekezetben. Azt mondta, hogy 74 évvel ezelőtt adta meg neki az Úr, éppen így pünköstkor, az újjászületés ajándékát. Ez nem csak az Anya Szent Egyház születésnapja, hanem az ő lelki emberének a születésnapja is. Kedves testvérek, mindenkit megigazíthat az Isten, ha hitáltal befogadja az életébe Jézus Krisztust, és ez volt az, amit a zsidók nem tudtak elfogadni. Nem tudták elfogadni, hogy egy pogány Krisztusban megigazult legyen. Ezért, amikor Pál apostol városról városra, településről településre ment és hirdette az evangéliumot, először mindig a zsidók zsinagógájába ment be, mert féltő szeretet emésztette az ő népe iránt. És mindig ellenségként kellett, hogy távozzon a zsinagógákból, mert ellenségnek, az Isten ügye ellenségének tekintették. Nagy fájdalom volt Pál apostolnak a szívébe, de mégis hirdeti az evangéliumot, a jó hírt, és ezt mondja, közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Talán az idősebb testvérek, de van, amikor még a fiatalabbak is átélik, különösképpen aki szemüveges, és mondjuk ha keresi a szemüvegét, és nem találja, és aztán találkozik valakivel, akár otthon a szobába, aki figyelmezteti, hogy hát a helyén van, közel van, ugye, közel van hozzád, és hányszor azt hisszük, hogy messze van, nem találom, valamit elveszítettem, nagyon távol van tőlem, és azt mondja az Úr igéje, hogy ő nagyon közel van hozzánk, amikor hittel olvassuk a Szentírást, amikor hitből imádkozunk, akkor azt mondja az Úr, hogy én ott vagyok, ha kiáltasz, ha segítségül hívod az Úr nevét, én ott vagyok, és azt válaszolom neked, itt vagyok. Soha nem felejtem el azt, mikor egy alkalommal, egy nagyobb műtét előtt éppen az előkészítő helységben voltam, és hát elég sokáig kellett ott várakozni, és az Úr ezt az igét helyezte a lelkemre, hív segítségül engem a nyomorúság idején. Te kiáltasz, én pedig megszabadítalak téged, és azt mondom, itt vagyok. Ha lehet ilyet mondani, nagy bátorsággal igyekeztem lélekben ezen a műtéten így átesni, mivel tudtam azt, hogy én kiáltottam hitből, és tudom, hogy az Úr hű és igaz. Nagy dolgokat tud megmozgatni a hit, kedves testvérek. Hit nélkül pedig lehetetlen az Istennek tetszeni. Éppen ezért halljuk nagyon sok helyen a buzdítást. Ha visszagondolunk Jairus leányának a történetére, Jairus, mint zsinagóga fő, egy egész településnek volt a lelki vezetője, és mégis tanácstalan volt, amikor a 12 éves leánykája az egyetlen haldoklott. Hitáltal elmegy Jézushoz, leborul előtte, és kéri, hogy jöjj, Mester, és gyógyítsd meg az én leányomat. És aztán útközben a vérfolyásos asszony megérinti az Úr Jézus ruhájának a szegélyét, mert hogy ő is hitte, hogyha hitáltal megérinti, akkor meggyógyul. És kedves testvérek, arról hallunk, hogy erő árad ki Jézusból, és meg is kérdezi, kicsoda érintett engem. A hitben erő van, a hit hatalom, s a hit Isten ajándéka. Ez nem valami jó cselekedetekért lehet a mi életünkben jelen, hanem ez az élő Isten jelenlétének az ajándéka. Mint ahogyan vannak készségeink, hogy láthatunk, hallhatunk, meg tud minket áldani az élő hit kegyelmi ajándékával. De hittel kérjük. Úgy akár, mint az epilepsziás beteg gyermeknek az édesapja. Uram, ha valamit lehetséges tenned, tedd meg. Lehetséges-e nekem, mondja Jézus, minden lehetséges annak, aki hisz. És azt mondja, hogy Uram, légy nekem segítségül az én hitetlenségemen. Isten az őszinte szívet keresi. És amikor látja Jairuson, hogy jönnek, a házából a hírvivők, a szolgák is azt mondják, hogy ne fárazd a mestert, mert a te leánykád meghalt. Jairus összeomlik, de Jézus nem áll meg, nem fordul meg, nem hagyja el Jairus, nem hagyja ott a bánatával, hanem megy vele az elkezdett úton. Ő a szavát adta Jairusnak, hogy hazamegy vele. Ő a szavát adta neki, hogy elmegy és segít neki a nagy próbatételében. És mit helyez az Úr Jézus Jairus lelkére? Egy nagyon rövid feladatot ad neki, ne félj csak higgy. Ne félj, csak higgy. Mennyire igaz ez az életünkre, hogy tele vagyunk félelemmel, aggodalommal, szorongással, A minden napjainkat leköti az, hogy hogy lesz, mint lesz, hogy fog alakulni, és milyen nagy az Isten hatalma. Ma is azt adja ma nekünk útra való ezen az estén, mielőtt kimennénk a templomból, ne félj, csak higgy, mert az írás is így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. És ez így van, kedves testvérek. Az életünkkel teszünk bizonyságot erről, amikor számtalan helyzetbe kerülünk életünk folyamán, hogy aki hisz ő benne, az soha nem szégyenül meg. Szorongattatunk, de be nem szorítanak minket. Átélünk sok próbát, ételt, nyomorúságot, de Isten őrzi az életünket. Amikor pedig az Úr Jézus a búcsú beszédeiben szól a tanítványokhoz, ezt mondja, ne féljetek, hanem higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. És itt a tarasszó görög szó szerepel, ami azt jelenti, hogy ne rendüljetek bele. Ne omoljatok bele, ne omoljatok össze abba, amin átmentek. Erre egyetlen egy gyógymód van, hogy ne féljetek, hanem higgyetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Mert hitáltal értjük meg, mondja a zsidókhoz írt levél, hogy Isten szava az, ami létrehozta a nem látható és a látható világot. Istennek a kegyelme által értjük meg a zsidókhoz írt levél 11. részében a hit példaképeinek azt a csodálatos hitvallását, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatóból állt elő a látható. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott. Hitáltal ajánlotta fel Izsákot. És sorolhatnánk végig, azt mondja a zsidókhoz írt levél írója, hogy kifogynánk az időkből, hogyha mind felemlegetnénk, mindazokat, akik hitáltal megszabadultak, meggyógyultak, és jövendőt kaptak. Ezért a 12. fejezetben ezt olvassuk, ezért tehát minket is, akiket a bizonyságtevőknek akkor a fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, s a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, s az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekbe megfáradva el ne csüggedjetek hitáltal. Isten ezt az erőforrást kínálja nekünk, örömbe, bánatba, betegségbe, nyomorúságba, hitáltal. Tudjuk ezt elfogadni ezen az estén is. Ámen. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és magasztalunk téged kegyelmes szeretetedért, hogy nem érdemáltal, nem cselekedetek alapján, nem származás alapján, nem a vagyoni helyzetünk vagy a tudásunk alapján, hanem egyedül hitáltal adod nekünk bűneink bocsánatát, megigazítatásunkat és az örök életet. Istennek legyen hála ezért, Urunk, hogy te nem vagy személyválogató, hanem mindazok, akik megkitárják a szívüket és a lelküket, a gondolataikat te feléd, mert olyan nyomorúságban, olyan gondok között vannak, olyan próbatételekben. Urunk, légy érette áldott, hogy a mai Jairusoknak is tudod mondani, ne félj, csak higgy. Urunk, te jól tudod, hogy most ezt miért helyezed a lelkünkre. Kérünk, hogy légy a betegeinkkel, légy a gyógyítójuk, hogy ne a félelem szorítsa össze a szívüket, hanem a beléd vetett hit. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, a gyászoló családokért. Könyörgünk, Úr Jézus, hogy vigasztaló szent lelked által végy lakozást az ő otthonukba, lelkükbe, gondolataikba, és, Urunk, hit által vigasztald meg őket az örök élet ereje által. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, könyörgünk családjainkért, esedezünk, Urunk, a legkisebbektől a legnagyobbakig, mindazokért, akik érettségire készülnek, könyörgünk mindazokért, Urunk, akik vizsgákon mennek át, és könyörgünk azokért is, akiket az élet vizsgáztat, próbatételek idejét élik. Kérünk, Urunk, hogy légy az ő vigaszuk, erejük, hitáltal. Könyörgünk ezért, hogy növeld a mi hitünket, Úr Jézus, és engedd meg, hogy valóban merjünk hitáltal élni, úgy, ahogyan bíztatsz bennünket, megújult értelemmel, Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Engedd meg, Urunk, hogy közel legyen hozzánk az ige, a szívünkben és a szánkba, hogy befogadhassuk a lelkünkbe a te örömhíredet, s engedd meg, hogy ott legyen az ajkunkba is, hogy ne csak az emberi tudjuk mondani, hanem a Jézus Krisztusról szóló örömhírt is. Kérünk, édesatyánk, hogy óvd meg bennünket a megszégyenüléstől, a fájdalmaktól, az Úr Jézus nevébe kérünk, hallgass meg minnyájunk könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Amen.